Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mindenható jó atyánk, Úr Jézus Krisztusunk, hálás a szívünk, hogy előtted állhatunk meg. Hálásak vagyunk azért, hogy te alkalmat és lehetőséget készítettél, nem csak az egymással való találkozásra, hanem legfőképpen a veled való találkozásra. Urunk, örülünk mindazoknak, akik itt vannak, de személyesen, egyenként veled szeretnénk találkozni. Szeretnénk megérteni, miért olyan fontos a te léted. Szeretnénk felfogni, és szeretnénk elhinni, hogy mindaz, amit tettél, azt értünk tetted, azért, hogy nekünk szabadságunk legyen. Úr Jézus Krisztus, megvalljuk előtted, hogy sokszor a szabadságról néha furcsa elképzeléseink vannak, mert a világ ezt sugallja felénk, és így látjuk. Szeretnénk most a te tanításodba egy kicsit elmerülni. Szeretnénk, ha te töltenél fel bennünket. Szeretnénk, ha te vezérelnéd gondolatainkat. Kérünk, jöjj, szent lelkeddel szentelj meg bennünket, hadd tudjunk rád figyelni, és hadd tudjuk az életünket átadni neked, és hadd tudjuk nem csak füllel, nem csak gondolattal, hanem szívvel megragadni mindazt, amit te mondani szeretnél. Amen. Az első dolog, amit el szeretnék mondani, a címhez kapcsolódik. Anna fölhívott és elmondta, hogy hát nagyjából valami hasonlóról kellene beszélni, és úgy megfogalmazta 3-4 percben, hogy mit gondolt, és mondta, hogy hát adjak neki egy címet, és így született ez a cím. Szándékosan fogalmaztam meg így, és ezt a címet, a címhez három dolgot szeretnék elmondani, előre bocsátanám ezeket. Az első dolog, hogy személyes. Szeretném, hogyha mindaz, ami elhangzik, hadd legyen nektek személyes. Ezért van benne az, hogy az én szabadulásomról van szó. És ezt most érte is, hogy a te szabadulásodról van szó. Legyen benne a személyesség, és ezt éld bele magad mindabba, ami elhangzik. Oda jött hozzám az egyik néni a gyülekezetből, és azt mondta, hogy tiszteletes úr, nagyon jó volt ez az ige hirdetés, csak olyan kár, hogy a szomszédasszony nem jött el, tisztára neki szólt. Az ige hirdetés nem annak szól, aki nincs itt. Annak szól mindig, aki itt van. Még akkor is, hogyha az ember nehezen veszi fel a fonalát, mert néha az Úristen itt kopogtat és szólingat bennünket, de nekünk szól, személyes. A másik dolog, amit szeretnék a címből kiemelni, hogy egy szolgálati állapotunk van. Egy szolgaságba él benne az ember. És ez a szolgai állapot, ez ránk vonatkozik, ezért a szabaduláson, bár a címben nincs benne a szolgaság, de szabadulni annak kell, aki rádöbben arra, hogy szolgaságban él. Erről fogok majd először beszélni. A harmadik dolog pedig, és ezt is fontosnak tartom, hogy a szabadságnak, amit mindenki szeretne, annak ára van. Akik már nagyobbak, idősebbek tudják, hogy ha szabad akarok lenni, annak meg kell fizetni az árát. Csak egy egyszerű példa, hogyha valaki szabad akar lenni a szüleitől, és külön akar érni, nem akarja hallgatni a szülőknek a morfondírozását, a tanácsait, pedig hiszem, hogy jó indulatúak, akkor meg kell fizetni az árát, mert külön akar élni, egy albérletet kell fizetni. Tehát a szabadságnak, a szabadulásnak mindig ára van. Az én szabadulásomnak és a te szabadulásodnak is van ára, és ez az ár ugyanaz. Erről a végén fogok majd beszélni. Ennyit a címről, és ennyit témafelvezetésként, és akkor menjünk tovább. Minden embernek az élete rabságban kezdődik. Rabsággal veszi kezdetét minden embernek az élete, sőt, nagyon sokáig rabságban él az ember. Sőt, nem csak, hogy benne él, nagyon sok ember így éli le az egész életét, mindegy hány évtizedről van szó, rabságba születik, rabságba küszködi végig az évtizedeit, és végül rabságba hal meg, és úgy temetik el. És amikor rabságról beszélek, akkor nem ezekről a rácsokról beszélek itt. Egészen másfajta rabságról, olyan rabságról, ami nem látható. Én ma rácsokat használok, láncokat, köteleket, bilincseket, hogy lássuk, hogy mégiscsak valóságos az a rabság, amiről beszélek, de mégis olyan dolgokról fogok beszélni, ami nem látható, de nagyon is tapasztalható, benne élünk, benne éltek. És mindannyian tapasztaljuk, hogy az ördög ránk akaszt mindig egy-egy láncot, hogy mégse lehessünk szabadok. Nemrég, amikor voltam külföldön, és láttam egy graffitit a falon, megálltam mellette, és erőteljesen elgondolkodtam. Ez volt fölírva: You are not a slave. Nem egy rabszolga vagy, nem vagy rabszolga. Fönnakadtam, megmondom nektek őszintén, legalább 5 percig ott álltam a graffiti előtt, és néztem, és gondolkodtam rajta. Miért? Azért, mert valóban? Valóban nem vagyok rabszolga? Mi emberek, akik itt élünk, akik elmennek emellett a fal mellett, ami előtt én megálltam, és elolvassák, valóban azt érzik, hogy nem vagyok rabszolga? Vagy ez a graffiti is csak egy felkiáltás, és a kiáltás csupán arra szolgál, hogy szeretném lerázni magamról azt a szolgai állapotot, amit képtelen vagyok egyébként lerázni. Beleszületünk a szolgaságba, benne élünk, ezt visszük magunkkal, szeretnénk tőle megszabadulni. És amikor az embernek vannak próbálkozásai, mindjárt erről is beszélünk, és ha nem sikerül, akkor megpróbál valami mást. Mit? Hát például bedugja a fülét, befogja a szemét, és azt mondja, hogy szabad vagyok, szabad vagyok, szabad vagyok. Szabad lesz ettől? A lánc ugyanott van. A megkötözöttség ugyanúgy megmarad. Mert attól, hogy próbálom elhitetni önmagammal, a családom tagjaival, a testvéremmel, a szüleimmel, bárkivel, hogy szabad vagyok egy-egy megkötözöttség alól, hogy már nem vagyok rabja, attól ők még látják, hogy az ott van. És lehet, hogy megpróbálom elhitetni velük, és lehet, hogy néhányan el is hiszik, de az még ott van. És azért tettem fel ezt a képet, hogy mert itt a lánc végén van valami, egy nagy bum, de ez a nagy bum, ez nem arról szól, hogy majd lesz valami bum, hanem arról szól, hogy elhitetem magammal, hogy szabad vagyok, benne élek ebbe a képzelt szabadságba, végig fogságba és rabságba él az ember, és majd jön valami, ketyeg, leég, micsoda, az embernek az élete. Nem szeretném, hogy bárki közületek rabságba halljon meg. Szabadságra hívott el minket az Úristen. Igaz, hogy mi eldobtuk, és rabságba élünk, de ő szabadságra hív el bennünket. És olyan jó lenne, hogyha a láncainkat le tudnánk venni. Hogyha levennénk a bilincseinket, azokat, amiket mások raknak ránk, azokat, amit az ördög ránk akaszt, és ezen keresztül mozgat. Tudom, hogy a mai fiatalok szeretik a olyan mozit, amit 3D vagy 4D, ma már nem tudom hány D-nél tartunk, és ilyen szemléletes emberek vagyunk, hát én is szeretnék egy kis szemléletes jelenetet bemutatni. Van itt nekem egy közel ismerősöm, Anita önként vállalta, hogy ő lesz az önként jelentkező, miután kineveztem. Ő lesz az egyik segítő, aki majd idejön. Gyere ide, Anita! Ide állok mögé, hogy engem ne is lássatok. Nem én vagyok a fontos, hanem ő. Most ő a független, szabad, egyedülálló, önálló, különélő egyén, aki az egész életét úgy éli, hogy szabadságban van. Szerintetek ő egy szabad ember? Szerintetek szabad? Próbáljuk ki. Ha egy szabad ember, mondjátok neki, hogy menjen vissza a helyére és üljön le. Miért nem mész?
Nem, nem hiszem.
egy bilincset kapott. A lényeg, hogy az ördög így ránk aggat mindenféle láncokat és bilincseket, ezekről majd mindjárt kicsit még beszélünk, és ezek a bilincsek arra szolgálnak, hogy annyi mozgásteret adjon nekünk, amennyit ő megenged. Tehát, ha itt el akar menni, akkor csak addig mehet, ameddig én engedem. Tovább nem tud menni, mert visszahúzom. Próbálna meg elhúzni, az én 100 kilómat nem fog menni. Ha visszahúzom, visszajön. Azt csinálja, amit én akarok. Fölemeli a kezét, leengedi a kezét. Mit csinál? Csak azt, amit én mondok neki. Miért? Azért, mert meg van kötözve. Mert egy szolgaságban él benne. Rabságban van. És mint említettem, nekünk nem ilyen láncaink vannak, láthatatlanok. Megpróbálod levenni? Keresheted a gombokat, nincsen rajta. Ez egy igazi bilincs. Először gondoltam, hogy elhozom a kisfiamnak a játékbilincsét, de Anita azt ismeri, rögtön megnyomná a kis pöcköt és elszabadulna. Azért hoztam igazi, valóságos bilincset, mert a fogság, a rabság az nem játék. Az nem játékszer. Ahogyan Anita ide kisétált, egyszerűen, könnyedén, aztán hallották, hogy és innentől kezdve, ilyen rövid idő alatt meg volt kötözve, hát a mi rabságunk is nagyon így szokott működni. Először is az ember nagyon könnyen belesétál olyan dolgokba, amivel nem is gondolná, hogy ott ő fogva tartott lesz. És mégis belemegy, és egy pillanat alatt megkötözötté válik. Nagyon sok ilyen eleme van az életünknek, csak egyet mondok. Horrorfilm. Van olyan köztetek, aki fél éjszaka a sötétben. Nagyon jó. Van. A félelem az mindig annak a jele, hogy nem tudok teljesen szabad lenni. Ha tudom, hogy nekem szabadítóm van, Uram, Istenem van, akkor nincs okom félni senkitől. A konfirmandus gyerekek szokták tőlem mindig, hogy János bácsi semmitől nem fél. Na, nem szokta félni. És éjszaka se fél. Mondom, nem, én mindig lámpa nélkül megyek ki, megnézni a gyerekeimet, hogy mi van velük. Hát hogy nem fél a sötét nappaliba? Hát mitől féljek? Aki a szolgaság lelkét kapta, az fél. Aki rabságban van, az fél. Aki meg van kötözve, az fél. Aki már megszabadított ember, annak nincs oka félni. Tehát nagyon gyorsan kattan az ember kezén a bilincs, le van láncolva, és nem lehet szabadulni. Nem játék. Utána hiába elkezdesz bármit, nem lehet ebből szabadulni. Hiába próbáltátok Anitának azt mondani, hogy menjen vissza a helyére, nem tudja megtenni, képtelen rá. Megint csak a láncai miatt. Nagyon sokszor a keresztény ember azt érzi, hogy én az Isten szolgálatába akarok lenni, szeretném jobban oda szánni magamat az Úristennek, de mégis azt érzem, valami nem jó, valami nem működik. Miért? Mert rám került egy bilincs. És nem tudom megtenni. Voltatok olyan helyzetben, hogy bocsánatot kell kérni valakitől? Eldöntöttem, bocsánatot fogok kérni. Mikor bekopogtál hozzá, hányszor gondoltad meg, hogy kopogjak vagy ne? Nem így van? Elkezdek gondolkodni, hogy mégis biztos nekem kéne, nem neki kéne oda jönni hozzám? Mert rögtön ott van, hogy megpróbál visszahúzni. Van-e köztetek valaki, aki van olyan bátor, odaadom, hogy a zsebemben van az összes kulcsom, egy egész maréknyi kulcs, valaki kinyitja ezt a bilincset? Van köztetek egy ilyen bátor jelentkező, aki hajlandó kinyitni? Gyere, légy szíves! Átadom az összes kulcsomat, kulcsaim minden hatalma, légy szíves, legalább Anitát szabadíts ki. Keresd meg, old meg! Én addig beszélni fogok! Az életünkben, amikor az ember rádöbben, hogy fogságban vagyok, rabságban vagyok, akkor megpróbálkozik önmagát kiszabadítani, és amikor nem sikerül, akkor próbál valakit keresni, aki majd tud rajta segíteni. És ilyenkor jönnek a hamis megoldások. Elárulom nektek, akármeddig próbálkozhat, mind a 25 kulcs ott van, amit használok, de egy sebi nincs kulcs. Köszönöm a bátorságodat. Az életünkben is vannak ilyen hamis megoldások, hiába próbálom önmagamat megszabadítani, nem megy. A szabadításhoz szabadítóra van szükség. Valakire, aki képes ezt levenni. Valakire, akinek megvan hozzá a lehetősége, a tehetsége, most így mondanám, a bilincshez megvan a kulcsa. Megkérhetlek, Feri, leveszed rólunk ezt a bilincset, most már unalmas itt tanítának itt állni. Neki csak egyetlen egy kulcsa van. Mutasd fel ezt az egy kulcsot. Egyetlen egy kulcsa van. De az az egy kulcs nyitja ezt a zárat. Ő le tudja venni ezt a bilincset. Köszönöm szépen, Anita. Jó. Köszönöm. A kulcsot van elvihetetlen. Szabadítóra van szükség. Akárki nem tud bennünket megszabadítani. Akármivel nem lehet önmagunkat felszabadítani. Pedig mi sokszor így vagyunk vele, szabadok akarunk lenni, és hogy mi az ára? Nekünk sokszor úgy mindegy. Pedig a szabadításnak ára van, olyan ára, amit már valaki megfizetett. A szolgaságból csak úgy lehet kijönni, hogyha azt a szabadítót találod meg, akinél nála van a kulcs. Tudjátok, hogy kiről beszélek, ki az, aki az életünket képes megszabadítani. Jézus Krisztus. Minden olyan láthatatlan láncot és bilincset, amit az ördög ránk rak és lekötöz, megköt minket, azt egyedül csak ő tudja leszedni rólunk. Mondhatnátok azt, hogy ugyan már, de hát vajon mi bűnösök vagyunk? Hát nem vagyunk mi bűnözők, hát nem voltatok még soha börtönbe, miért beszélek itt ennyit a fogságról? Elmondhatjátok, hogy nem is láttam még belülről börtön, nem jártam ott, én ezt nem mondhatom el, de elmondhatjátok, hogy miért kell akkor erről ennyit beszélni? Hogy kerül az ember fogságba? Követtél-e már el bűnt? Tudjátok, az a négyféle mód, amit megtanulunk mindig, hogy négyféleképpen tud az ember bűnt elkövetni, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Ezek közül, bármelyikbe, vétkeztél már? Igen? Igen, egy igent hallottam, a többieknek nagyon jó, hogyha nem. De hogyha ezek közül akár csak egyet is elkövettél naponta, vagy mind a négyet naponta, mindegy, akármelyiket, akkor igaz az, amit Jézus mond János evangéliumában. Azt mondja, bizony-bizony, mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. Aki a bűnt cselekszi, az a bűn szolgája. Tudjátok, rá kellett döbbennem arra, hogy nagyon jó az, sőt, nélkülözhetetlen, hogy az ember átadja az életét Krisztusnak, megszabaduljon. De utána ébernek kell, hogy maradjon, mert az ördög mindig ráveszi valamire. Mindig megpróbál valamit, hogy na, csak egy picikét, egy picurka-picurkát, legyél már megalkuvó. És amikor egy picurka-picurkát megalkuvóvá válsz, akkor már is bűnt követel, és az ördögnek elég, mert nincs kicsi, meg nagy bűn. Pont akkora, hogy áttegye a láncait, és megkötözzön téged. Szabad hát az ember? Szabadok vagytok? Szabadok vagytok mindentől? Vagy még mindig van valami, ami megkötöz bennünket. Még mindig van valami, ami akadályoz abba, hogy közelebb kerüljek Krisztushoz. Néha még mindig jól esik a bűn szolgálatába beállni, mert jól esik, mert élvezem, mert úgy érzem, hogy ez az én életem. Mert az új életemből visszaköszön az új ember. Persze mondhatod azt is, hogy hát nem kerül az ember csödörből vödörbe akkor, hogyha azt mondja, hogy jó, megengedem, hogy Krisztus megszabadítson, és elfogadom az ő szabadítását, és Krisztus szolgálatába állok. Akkor nem lesz Krisztusnak a rabszolgája? Hát nem. Nem rabszolga leszel. Tudod, a látszat az sokszor csal. És csal akkor is, amikor azt mondják neked, hogy szabad lehetsz, és te szabad ember vagy, éld az életed szabadon, nem kell, hogy bárki beleszúljon az életedbe. Tudja, otthon az édesapád, édesanyád nem szólhatnak bele az életedbe. Tudja a tanárod, hogy nem szólhat bele, elmondhatja, hogy ő ezt tanácsolja legfeljebb, de nem adhat parancsot. Sőt, munkahelyen már a főnököd is tudja, hogy neked nem adhat parancsot, legfeljebb megkérhet valamire, mert egy szabad, önálló, független ember vagy, és te csak önmagad döntéseinek vagy hajlandó alávetni magadat. Senki más nem irányít engem, csak én önmagamat. Önmagam ura vagyok. Ti ezt elhiszitek, amit most mondtam? Létezik ilyen, hogy valaki önmaga ura? Csak önmagától tud döntést hozni? Mondok erre egy példát. Ki látta már közületek a Látszatcsal című filmet? Az a angol cím, hogy Fókusz. Na, mutatok egy borítót, hát, ha így egyszerűbb. Ja, igen, na erre vártam. Így van, ez egy jó film. Ez egy jó film, nem is akármennyire jó film. Ebben a filmben a két főhős, Will Smith és Margot Robbie, ők játsszák a főszerepet, és ők formálják a jeleneteket. Nagyon jól meg van csinálva. És van benne egy jelenet, aki látta, az biztos emlékszik rá, elmennek ők ketten, ők ott ülnek oldalt, és elmennek egy amerikai foci rögbi meccsre, és unják. Unatkoznak, és hát mivel megvették az előkerülő helyre szóló jegyet, hát nem illik fölállni és otthagyni, hát elkezdenek szórakozásból fogadozni egymással, valami olyan módon, hogy na, itt szólsz, mondjuk ott a negyedik sorba az a fickó nem fogja elkapni a hotdogját, mikor oda dobja a hotdogárus. $5 vagy elkapja. Nem fogja. És akkor elkezdnek így $5-10 fogadni oda-vissza, és a mögöttük ülő emberke, amikor látja ezeket a fogadásokat, beszáll önszántából, most ezt kiemeltem ezt a szót, önszántából beszáll ebbe a játékba, és elkezdi ők is játszani a játékot, hogy fogadnak különböző dolgokra, és egymás után nyer, és nyer, és nyer, és a tét egyre nő, és ott tartanak, hogy minden pénzüket elveszítik, és akkor azt mondja Will Smith, hogy fölteszek még $2 millió, és az egészet rendezzük le, amit eddig, az eddigi nyereményt fölteszem, egyetlen egy fogadásra, mégpedig olyan lehetetlen vállalkozásba mászik bele, hogy az illető válasszon ki lent a játékosok közül egyet. Körülbelül 100 játékos van lent a pályán, válasszon ki egyet, és ő meg fogja mondani, hogy kit választott. Aztán nem akar belemenni, mondta, hogy jó, akkor majd a barátnője fogja megmondani, hogy kit választott. Hát ez egy lehetetlen 100 játékosból kiválasztani valakit, és hogy eltalálni pont azt. Hát mondta, hogy hát ez könnyen jövő pénz, rögtön belenéz a tárcsőbe, körülnéz, kiválaszt egy szemét, aztán jön a barátnő, aki ott írtózik ettől, hogy most ez egy 2 milliós válasz lesz dollárba, és amikor körülnéz a pályán, lát egy ismerős arcot, egyetlen egy szemét, akit ismer, és azt mondja, hogy az 55-ös játékos. És kiakad teljesen az illető, elkezd előbb nevetni, majd őrjöngeni, hogyan találta ki. És az egész jelenet arról szól, látszatra, hogy önszántából a saját döntése alapján megy bele ebbe a játékba, önszántából megy tovább és emeli a téteket, látszólag önszántából választja ki az 55-ös játékost, és utána a film megengedi, hogy belepillantsunk, mert a hölgy is megkérdezi, hogy hát hogyan, miért pont az 55-öst választotta, és akkor elmondja, hogy egész nap ezt sugaltuk neki. Reggel már úgy ment be a szállodába a hostess, hogy föl volt írva 55 a ruhájára. A zene állandóan az 55-ösről szólt, és az 5-ösről. Egész nap 5-ösöket látott. Sőt, azt az arcot, aki az 55-ös meszt viselte, azt az egy arcot naponta, azon az egy napon 10-szer látta. És amikor ránézett, akkor őt választotta ki. Szabad volt az ő döntése? Hát nem. Erre épült rá. látszólag mindent ő irányított, látszólag ő volt a nyeregve, és végül kiderül, hogy egyáltalán nem, hanem őt a rabláncán, neki van egy rablánca, szeret fogadni. És ezen a rabláncon keresztül mozgatták, rángatták, egészen addig, míg el nem jutott a tér 2 millió dollárig. És belement. És azt hitte, szabad akaratából csinálta, pedig nem. Az életünknek a legnagyobb eseményeit sokszor nem azért választjuk, mert szabadon döntünk benne. Akkor, amikor azt mondja neked a világ, hogy szabad vagy, és azt teszel, amit akarsz, akkor nagyon sokszor nem a saját döntésedet hozod meg. Amikor bemész a fodrászhoz, és azt mondod, én olyan frizurát szeretnék, mint, már is nem arról szól, hogy neked azt tetszik, hanem ez a menő. Mindenkinek ilyen van. És ilyet szeretnék. Befolyásolják a gondolkodásodat. Az ördög ugyanezt teszi velünk, befolyásolja az érzelmeidet, a gondolkodásodat, és irányítani akar, láncon szeretne rángatni. Mindig apró dolgokkal kezdi. Hogy állsz te, milyen viszonyban vagy a láncaiddal? 3, sőt, egy negyedik állapot van. Az első állapot az úgy néz ki, amikor a bűn belép az ember életébe, úgy láncként, hogy ráakasztják. Látjátok azt, hogy hol van írva a bűn? A hátsó sor látja? Ugye milyen, látjátok, pedig igyekeztem nagyon picire írni. Azt érzi az ember, hogy én sokkal hatalmasabb vagyok, én sokkal erősebb vagyok, és azt az egyszerű dolgot, legyen az bármi, kezelni tudom. Bele tudok nyúlni, ott tudom hagyni, és azt teszek valamit akarok. Aztán a következő állapot az, amikor a bűn elkezd hatalmasodni az embernek az életébe, és egyforma szintre kerül. És az ember elkezd harcolni a bűnei ellen. Érzi, rádöbben nem jó. Érzi, hogy nem tudok lemondani róla. De a többieket még megpróbálom becsapni, hogy szabad vagyok, tudod, befogom a fülem, szemem, ne lássák. Szabad vagyok, még akármikor. Akármikor leteszem a poharat. Tudjátok, hány ilyen mondatot hallottam már? Nem vagyok alkoholista. Akármikor leteszem a cigarettát, hát én képes vagyok rá, hát ez nekem csak hobbiból csinálom. És le tudja tenni? Nem, mert már egyenlő szinten vannak, de még harcol. És akkor jön a harmadik állapot, amikor a bűn sokkal hatalmasabb lesz, mint én. És akkor már nem arról van szó, hogy megpróbálok harcolni, hanem azt mondom, képtelen vagyok. Hát én ilyen vagyok. És az ördög még rá is tesz egy lapáttal, ó, te ilyen vagy, maradjál csak ilyen, hát nem kell neked ez ellen küzdened. És ilyenkor az ember megkeseredik, önmagába roskad, nagyon sokan depressziósok lesznek. Azért, mert csak ezt a 3-at látják, eljutnak eddig. De van egy negyedik. Jézus hatalmasabb minden bűnnél. Jézus hatalmasabb minden megkötözöttségnél. A mi szabadítónknak van hatalma mind a fölött a lánc, a fölött a megkötözöttség fölött, amit ránk aggatott az ördög. És ő tud nekünk ebből szabadulást adni. Nem tudom, hogy gondolkodtál-e már bármikor azon, hogy van-e neked valamilyen megkötözöttséged? Van-e valamilyen függőséged? Hát azért ilyen durva szavakat ne használjatok. Nyugodtan szóljatok rám, hogyha ilyen durvákat használok, hogy megkötözöttség, függőség. Hát csak nagyon szerettem. Annál is jobban, ahogy a hittanosaim szokták mondani, én imádom. Mindig rászólok, hogy nem, az imádat az Istené. Szerethetsz valamit nagyon jól, de ha már imádod, akkor az Isten helyébe került. És az ördög nagyon óvatosan ennek a listának az alapján szép lassan valamit adagol az életünkbe, és megpróbálja, hogy fontosabbá váljon, mint Isten. Fölírtam ide néhány dolgot. Bármilyen hobbi. Szerencsejáték. Káros szenvedélyek. Filmek. Munka. Pénz. Internet. számítógép, okostelefon, barátok, édesség. Ez biztos a fiúknak szó szerintem. Zene, sport, telefon, bármi lehet, ami jelen van az életedben. Bármi. És ezt mind fel tudja használni az ördög úgy, hogy mindig adagolja egy picit többet, legyen még több, és akkor azt érzed, hogy fú, nem bírom letenni a telefon, mert és hogyha valaki ír valamit Facebookra, hát de muszáj megnéznem, hát nem tudok már nélküle élni. Egyszer megkérdeztem egy csoporttól, leültünk beszélgetni, és mindenkinek a kezében volt a telefon. És mondtam, hogy mi lenne veletek, hogyha lenne valami világkatasztrófa, és az összes telefon tönkre menne. És azt mondja az egyik leányzó, hát én belehalnék. És tudjátok mi a durva? Hogy ő komolyan gondolta. Miért? Mert ennyire függő volt az élete már tőle. És nem látta a szabadulást. Nem látta azt, hogy van szabadító. Hogyha az életednek vannak ilyen kérdései, nehéz pontjai, amikor nem tudsz előre haladni, amikor megakad a hitéleted, és azt érzed, nem tudok benne fejlődni, és nem tudok közelebb kerülni az Istenhez, akkor mindig meg kell vizsgálni. Nincs-e valami lánc, amivel így visszarángatnak, mint én Anitát az előbb? Nincs-e valami, amivel megkötözött engem az ördög úgy, hogy észre se vettem? Tudjátok, milyen könnyű? Például a dicsőséggel, a hatalommal. Hány embert láttam már, kiállította az ördögöket előre. Te vagy a leghatalmasabb, mindenki rá fog hallgatni. És eltelt önmagával, és nem lett fontos számára az Isten. Nézzétek meg Salamon királyt. Mit kért az Istentől, amikor király lett? Adj nekem engedelmes szívet, halló szívet, aki meghallja és engedelmeskedik a te parancsodnak. És mi lett a végén? Elfordították a szívét a feleségei a bálványaikkal. Mert valami megkötözte. Valami másra vágyott már. És elfordult az élet teljesen az Istentől. Vegyük hát komolyan, vegyétek nagyon komolyan, hogyha valamilyen megkötözöttség akad az életedben. És én nem írtam föl oda az okult dolgokat. Tudjátok, mennyit küzdök olyan fiatalokkal, akik eljönnek beszélgetni, és azt mondják, hogy hát nem is tudom, tetszik, ami elhangzott konfirmáció során, tetszik, ami elhangzott az Isten tiszteleten, hát de annyira nem tudok benne hinni, meg olyan sok félelem van ettől bennem. És akkor kiderül, hogy ja, hát az iskolában lyukas órán kipróbálták, milyen az asztaltáncoltatás. És ez pont elég volt arra, hogy kattanjon a bilincs, és meg legyen kötözve a lelke. És ne tudjon közelebb kerülni. Nagyon vigyázni kell mindazzal, ami jelen van az életedben, mibe mászol bele, mibe vagy jelen, és vigyázni kell, hogy nehogy valahol egy újabb bilincset, láncot kapj. Menjünk tovább a fogságról, mert nem csak a fogságról akarok beszélni, mert akkor végig mindenki depi sem megy ki, hogy jaj, szegény ember én, aki fogoly vagyok. Van szabadító. Van szabadság. Van olyan állapot, amikor az ember szabad. És mindattól a megkötözöttségtől szabad. És mindaz, amit az előbb láttatok fölírva, az lehet úgy az emberi életnek része, hogy nem rablánc, hanem egy eszköz. Pénz. Mindenkinek kell használni pénzt, de már is, amikor az Isten helyébe kerül, bálvánnyá válik, fontosabb lett, már nem vagyok szabad. Amíg szabad vagyok, azért tudom, hogy azért van, hogy használjam, addig szabad vagyok, és szabadon tudom ezt használni. Mit jelent a szabadság? Fiatal felnőtteknek szerintem ez jó nagy kérdés, hogy mit jelent szabadnak lenni. Hát először is senki ne szóljon bele az életembe. Nem? Tehát nem mondja meg nekem senki. Én tudom a saját dolgomat, még az Isten se szóljon bele. Igaz, hogy sok mindent tud, de azért vannak az életemnek olyan részei, amit én tudok egyedül irányítani. Aztán, amikor zsákutcába futsz, akkor rájössz, hogy ja, lehet, hogy ezt is át kellett volna tenni az Úristen kezébe, mert mégse tudom. Akkor vagy szabad, ha az Isten kezébe van minden. Mit jelent a szabadság? Ez egy nagyon érdekes szó. Sokan vannak, akiket ez felherger, felbőszít. Sokan vannak, akik ezt méltatják, istenítik. Emlékművet állítanak. Szabadságszobor. Felelősségszobrát még nem láttam. Hol van a felelősségünk? Szabadságunk az van, de felelősségünk is. Aztán van olyan, akinek a szabadság azt jelenti, hogy hétvégi kirándulás. Együtt van a család, beülünk a kocsiba, kimegyünk, szabadság. Hát senki nem szól hozzánk, azt teszünk, amit akarunk. Környékben 100 kilométerben senki nincs. Szabad vagyok. Aztán van olyan, akinek a szabadság azt jelenti, hogy megvívom a szabadság harcomat. Mi népünknek, nemzetünknek is, más nemzeteknek is megvoltak a szabadság harcai, amiket végigvívtak, végigküzdöttek, hogy egy nemzet önálló legyen, ne szóljon bele más az életébe. Csak tudjátok, ebben a nagy szabadságharcban sokan azt is elfelejtették, hogy azért az Istent nem kéne kizárni. Az Isten ellen nem kellene szabadságharcot folytatni, mert ő az, aki szabadságot tud, és ő az, aki igazi szabadságot tud nekünk adni. Másoknak, így szoktam írni, a wellness keresztényeknek a szabadság azt jelenti, hogy wellness hétvége. 4 nap szünet, megyünk, lefoglalunk valami szállást, és szabadok vagyunk. Gyerekeket lepasszoljuk a nagyszülőkhöz. Szabadság, wellness, milyen jó. Másoknak a szabadság egyenlő valami rendezvénnyel, fesztivállal, nincs gondom semmire, mindent más csinál meg helyettem. Honnan tudom én azt, hogy melyik a fontos számomra? Melyik a szabadság értelmezésem? Én úgy szoktam lemérni, meg szoktam nézni, hogy egy hosszú hétvégén vajon van-e szabad hely egyik-másik wellness szállodába. Egyszer így poénból fölhívtuk 3 nappal a hosszú hétvége előtt az egyik szállodát, hogy nekünk nagyon kellene egy szoba, de nagyon sürgős. Hát sajnáljuk, hát már egy hónapja betelt erre a hétvégére. Hát ide hamarabb kell, ha hosszú hétvége, hamarabb. Tele van. Hétvégén tele van. Egy másik alkalommal a családommal és a rokonsággal kimentünk Normafához. János egyre túráztunk, kilátó. Kimentünk egy vasárnap délután. Hát képzeljétek, annyi ember volt, nem tudtunk megmozdulni. Szabadság. Kimozdulunk. Nekik ez a fontos. Amikor valamilyen emléknapunk van, politikai nagygyűlést tartanak, akkor a nagyvárosoknak a terei mind megtelnek, mert ott elmondják, mi a szabadság. Ki hogyan vívta ki. De amikor vasárnap a lelkész fölmegy a szószékre, és elkezd arról a szabadságról beszélni, amit egyedül csak az Úr Jézus tud nekünk megadni, tudjátok, hány üres padot látok én olyankor? De nem csak én, hanem mások is. És így egyre jobban érzem, hogy melyik szabadság fontosabb az embereknek. Az, amit itt látok, vagy az a szabadság, amikor az ember keresi a kiutat, mert azt érzi, hogy mi veremben van az életem, szeretnék kijutni, nem tudok, és akkor egyszer csak valaki lenyúl. Egyszer csak valaki ad egy létrát, egy lépcsőt. Az Úristen ad egy embert, aki elkezd veled beszélni, hogy nem ez az élet, amit itt látsz, ez a sötétség magad körül, hanem ott fönt van fény. Ki lehet ebből mászni, ki lehet lábalni, és hogyha föllépsz, akkor van, aki fölsegít ezen. Melyik az a szabadság, amit te szeretnél? Melyik az a szabadság, amit te élvezni szeretnél most, fiatalságodban, középkorú állapotodban, meg majd ha öreg leszel, akkor is? Mi az a szabadság, amivel majd elhagyod ezt a földi létet? Lesz-e olyan szabadságod, ami arra jogosít fel, hogy az Úristenhez lép be, és Krisztussal együtt majd a mennyországba? Az igazán szabad ember az, aki azzal a szabadsággal él, amit Jézus ad neki. Ez az igazán szabad ember. Megint csak mondhatod, hogy akkor, ha átmegyek innen oda, akkor hogy leszek szabad? Hogyha abban a szabadságban megyek, amire a Teremtő engem elhív, akkor ott szabad leszek. Hát azt kell csinálni, amit az Isten mond. Nagyon sokszor azt mondják nekem fiatalok, hogyha én keresztény ember leszek, hogyha én az Istent akarom követni, ha én megtérek, akkor erről, és elkezdik sorolni, mi mindenről le kell mondani. Hát akkor már, hát hol van az én szabadságom? Nem tehetek, amit akarok. De megteheted. Szabadságban akarsz élni, vagy nem? Az a szabadság, amit az Úr Jézus felkínál, amit az Isten nekünk ad, amire megteremtett bennünket, ami teremtő úrunk, persze tudom, mi elhagytuk már ezt a szabadságot, az így néz ki, amit magatok előtt láttok. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Szabadságra vagyunk megszabadítva. Nem úgy működik, mint az ördögnél, hogy ha ide kerülsz hozzám, akkor leláncollak, és mozgatlak, és nem teheted azt, amit akarsz. Visszatartalak. Nem. Szabadságot kapsz. Szabadságod van. És itt van mellette rögtön a figyelmeztetés, hogy ha már szabad vagy, akkor álljatok meg ebben a szabadságban, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába dönteni. Mert az ördögnek mindig ez a célja. Egy újabb lakat, egy újabb bilincs. Ezért beszéltem először olyan sokat a láncokról, mert az ördög újra és újra meg akar kötözni bennünket. És tudjátok kiket? Azokat, akik elkezdenek Krisztus útján járni. Azokat, akik úgy döntenek, hogy már pedig az életem minden döntését Jézus Krisztussal együtt hozom meg, és úgy fogom tenni, hogy ön megértettem tőle, na ott az ördög mindig belép. Láttam két családot pár évvel ezelőtt. Mind a kettő nagyjából ugyanabban az időben elkezdett templomba járni. És olyan érdekes volt látni őket, elkezdtem beszélgetni velük, és jöttek a gondok. Az egyik családnak az élete anyagilag lenullázódott. A bank elvitte az autót, majdnem a házat is elvitte, éppen még benne lakhatnak. Lenullázták magukat, enni nem volt, ennivalóra nem volt pénzük. Másik családnál ugyanúgy jöttek a gondok, ott a férj volt az, aki megpróbált kitekingetni a házasságból, jöttek a gondok. És mind a kettővel beszélgettünk, és elmondtam, hogy higgyétek el, ez az ördögnek a próbálkozása, vissza akar rántani. És az egyik család nem vette komolyan. Nem. És elkezdte abba hagyni az Istennel való kapcsolatot. Nem járt templomba, nem olvasta tovább a Bibliát, mondta, hogy most nincs ideje már beszélgetni se. A másik család meg megjárta ezt a mélységet, és amikor mind a ketten, a férj is, meg a feleség is átadták az életüket az Úr Jézusnak, amikor szabadok lettek, igazán szabadok lettek, akkor olyan érthetetlen módon ugyanazt csinálták, amit eddig. Egyszer csak azt mondja, idézem a anyukát, elkezdett dőlni a lé. És tudjátok, nem voltak dúsgazdagok. De azt mondja, hogy minden nap van mit enni. Sőt, vettünk egy 15 éves autót. Hát milyen jó, már tudunk vele közlekedni. És erre mondta azt, hogy dől a lé. Mert az Úristen áldása jelen volt. Ők megmaradtak abba a szabadságba, amit az Úristen nekik adott. A megpróbáltatások, nehézségek ellenére is. Vagyis Krisztus szabadságra szabadít meg. Figyeljetek, az az Istentől kapott szabadság, ami megvolt a teremtéskor, és az az Istentől kapott szabadság, amit a megtérés pillanatában kapsz az Istentől, azt fenyegetés éri. Állandóan fenyegeti az ördög azzal, hogy szeretne minket visszarántani. Szeretne minket megkötözni és lezárni. És az első emberpár bűnesete óta mindannyian szolgaságra születünk. És csak álmodozunk a szabadságról egészen addig, míg a szabadító be nem lép az életünkbe, a szívünkbe. Amíg nem lesz Jézus Krisztus a szívemnek az ura, addig szolga vagyok, mégpedig a bűnnek a rabszolgája. És ő tud csak szabadságot adni. Krisztus szabadságra szabadított meg. Ne engedjétek, hogy bárki, bármi visszahúzzon titeket bármilyen megkötözettséggel a bűn fogságába. Hadd mondjak el nektek egy történetet, nem olyan régen olvastam, egy Amerikában játszódó történet. Elmegy egy fiatal, gazdag ember a rabszolga piacra, körülnéz, és lát egy jóképű, erős, fiatal rabszolgát, ott árulják. Oda megy, jól megnézegeti, Tudjátok, hogy a lovat szokták foga, keze rendben van, izmus nagyon jó. És elkezdik árverezni, és ő azt mondta, hogy ő kétszer annyit fizet érte, amennyit ér. Mindenki megdöbbent, hát ezen aztán nem fognak, ezt nem fogják túllicitálni. Az övé a rabszolga. Fölment az emelvényre, levette a bilincsét, levente a lábáról a láncait, és azt mondta neki, mostantól kezdve szabad vagy. Áll a rabszolga döbbenten, az a rabszolga, akinek az apja, a nagyapja és a dédapja is rabszolga volt, és azt mondja, hogyan, mi? Szabad vagy. Mit jelent az, hogy szabad vagyok? És azt mondta neki, ide figyelj, mostantól kezdve azt gondolsz, amit akarsz, azt mondasz, amit akarsz, oda mész, ahova akarsz. És erre azt mondta a rabszolga, akkor én veled megyek. Értitek? Szabadságra szabadított meg. Akkor én veled megyek. Mert ezt a szabadságot, amit most hallottam, amit átélek, ezt csak veled tudom megélni. Ha elmegyek egy másik emberhez, megtehetem, mert szabad vagyok, oda megyek, ahova akarok. De vajon ott is ezt a szabadságot fogom kapni? Ez a rabszolga tudta, hogy nem. Tudta, hogy újra bilincsbe verik, tudta, hogy munkára kényszerítik, és azt mondta, akkor veled megyek. És akkor veled élem az életemet. Te kinek a követője akarsz lenni? Kivel akarod leélni az életedet? Hova szeretnél beállni? Akarsz-e szabad lenni teljesen? Az Istennel, nem nélküle, Jézussal, mert ő szabadít meg bennünket mindenféle bűnünktől. És hogyha már megkaptad ezt a szabadságot, akkor te mit kezdesz ezzel a szabadsággal? Tudod valamire használni? Mire tudod ezt felhasználni? Mire mondod azt, hogy na, ez itt a szabadságom, ezt fogom vele kezdeni? Van rá ötleted? Zsoltárok könyvébe találtam egy nagyon jó ötletet, szerintem mindannyiunknak jó ötlet, hiszen az Úristen mondja személyesen nekünk. Azt mondja, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és itt jön, én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. És most ennek a második része hadd legyen a fontos. Én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. Mit kezdesz a szabadságoddal? Mit kezdhetsz vele? Dicsőítheted az Istent. Magasztalhatod azt az Istent, aki szabadságot ad neked. És elmondhatod mindenkinek, hogy azért vagyok szabad, mert az Isten megszabadított engem. És sehol máshol nem találtam szabadulást. Csak egyedül ő nála. Ez a szabadulásomnak az oka. Ezért vagyok én szabad. Gyors számvetés. Eddig mit kezdtél a szabadságoddal? Arra használtad, amit az Úristen adta? Dicsőítetted vele őt? Látták a mások az életeden, hogy te szabad ember vagy? Szabad a félelmektől, a körülményektől, a rettegésektől? Szabad voltál? Az előbb azt mondtam, én nem mondhatom el, hogy nem jártam börtönbe. Én úgy szoktam mondani, egy évig voltam börtönbe. Nem úgy, na, nyugi, nem úgy. Amikor egyetemista voltam, volt egy szeminárium, ahol minden kedd délutánt bent töltöttünk Kozma utcába, a börtönbe. Fogvatartottakkal beszélgettünk, velük foglalkoztunk. És onnan van ez az élmény, amit szeretnék elmondani. Egyébként nagyon megrázó élmény volt néha velük beszélgetni, és nagyon sokat lehetett tanulni. Egy fogvatartott, aki már 10 éve ült, és volt még neki 20, mert gyilkosságért volt bezárva. Rácsok mögött volt, azért raktam fel a kezeket a rácsra, be volt zárva, és amikor beszélgettünk vele, akkor is csak úgy lehetett beszélgetni, hogy ő külön le volt láncolva, mivel emberélet ellen követett el bűncselekményt. És ez az ember megtért. És az ember, mikor leült, ott voltak a kezén a láncok, az asztalra kitette a Bibliát, épp hogy lapozni tudott, le volt kötve, és akkor azt mondta, hogy a rácsok és a bilincsek ellenére itt én vagyok a legszabadabb. És ebbe beleértette a fogvatartott, fogolytársait, és beleértette az őröket is, és azt mondta, én vagyok a legszabadabb. Nem biztos, hogy a rácsok jelentik a börtönt az életedbe. Leginkább a börtönt jelenti az, amit magad köré építesz. Amikor magáncellát építesz magadnak, és nem akarod, hogy oda beférkőzzön senki, még az Isten se. A rácsok ellenére én vagyok a legszabadabb. Tudod-e azt mondani, hogy a körülményeim ellenére a szüleim, a családom, a munkahelyem, az iskolám, a tanáraim, a képességeim, a kinézetem ellenére én vagyok a legszabadabb, mert engem szeret az Isten, és én az övé vagyok. Ha ezt tudod mondani, akkor szabad ember vagy. És ha neki tudod szánni a szabadságodat, akkor szabad ember vagy. És akkor már csak egy kérdés van hátra, és ez az egy kérdés, ez úgy hangzik, hogy mi az ára? Hogyan lehet a fogolyból szabad? Tudjátok-e, hogy van olyan, hogy valakit elítélnek életfogytiglan, vagy Amerikában van olyan, hogy valakit halálra ítélnek, hogyan lehet szabad? Hogyan enyhíthetik a büntetését? Igen, az jó magaviselet, igen, az egy jó, viszont úgy enyhíthetik egy halálra ítélnek a büntetését, ha a kormányzó megkegyelmez neki. Csak kegyelem. Hogyan juthat az ember, a most élő ember a bűnös állapotából a szabadság állapotába? A rabságból a szabadságba? Kegyelemből. Mi az ára? Hadd kérdezzem meg, szerintetek mi az ára annak, ami megfizethetetlen? Mit kell neked tenni? Vagy nekem, vagy bármelyikünknek? Mit kell azért tenni, hogy szabadok legyünk? Olvastatok tőled a Bibliában, hogy hát, hogyha elmész Afrikába, és két országot megtérítesz, akkor szabad lehetsz, és a mennybe juthatsz. Hát én még nem olvastam ilyet. De olvastál akár csak olyat is, hogy ha a szomszédodat rábeszéled, hogy jöjjön-e háromszor templomba, na akkor már van egy jó pontod a mennyországba. Ilyet sem olvastam. A szabadságom ad lehetőséget arra, hogy az Istent szolgáljam. A szabadságom ad lehetőséget arra, hogy beszéljek a szomszédnak. A szabadságom ad lehetőséget arra, hogy Krisztusról beszéljek akár egy másik országba. És ez a szabadság az, ami minket felszabadít. Mi az ára? Az árát kifizették. Ki van fizetve, és el van engedve. Hadd mondjak el egy kis történetet. Egy lelkészről olvastam ezt a történetet, aki elmondta élete legrövidebb húsvét ige hirdetését, és ezt szeretném nektek elmondani röviden. Elmeséli a lelkész a szószéken, hogy testvérek, találkoztam kint a parkban egy kisfiúval, aki ebbe a kalitkába vitt 10 verebet. Aztán megkérdeztem tőle, hogy kisfiú, mit kezdesz ezekkel a verebekkel? A fiú pedig elkezdte gyorsan sorba mesélni, azt mondta, hogy hát versenyeztetem őket, hadd rivalizáljanak. Aztán egymásnak ugrasztom őket, hadd verekedjenek, hadd tépjék ki egymás tollait. Aztán zsinórt kötök a lábukra, jó magasra fölengedem, aztán mikor már magasom van, visszarántom, hadd essen jó nagyot. Aztán a végén, ha meguntam, odadobom őket a macskának. Hadd egye meg őket. Azt mondja neki a lelkész, hogy kisfiú, add nekem ezeket a verebeket. Ugyan, minek ez magának, de hogy adom én oda? Kisfiú, add nekem ezeket a verebeket. Kisfiú gondolt egyet, ó, hát ennek borsos ára van. Kisfiú, mondd meg, mi az ára ennek? Kisfiú gondolkozik, azt mondja, $200. Nézett egyet a lelkész, benyúlt a zsebébe, kivett $200, odaadta a kisfiúnak, és átvette a 10 verebet. Aztán folytatja a szószéken, azt mondja, testvérek, a mennyben egyszer történt egy alku. Az Isten látta, hogy az ördög hatalmába kerítette az összes embert, és mindegyiket megkötözte valahogy. Aztán megkérdezte, hogy mit akarsz te ezekkel az emberekkel csinálni. Aztán azt mondja, versengést támasztok köztük, hadd rivalizáljanak egymással, elidegenítem őket egymástól. Aztán felidegesítem őket, hadd bántsák egymást. Aztán mindenféle ürüggyel egymásnak ugrasztom őket, nehogy már békességbe éljenek egymás mellett. Láncokat kötök rájuk, megengedem, hogy hadd íveljen fölfelé a pályájuk, és amikor azt hiszik, a csúcson vannak, jól visszarántom őket, hadd puffanjanak, hadd érezzék, én vagyok a főnök. És a végén meg, ha már meguntam, odadobom őket a pokol tüzére. Azt mondja neki az Isten, tudod mit, add inkább nekem őket. És azt mondja, de sok lesz az ára. Mondd meg, mi az ára. Ennek ennyi embernek az ára minden könycsepped, minden vércsepped és minden szenvedésed. Minden csepp véredet kell adnod, meg kell halnod értük. És megtörtént. Krisztus Golgota keresztjén önmagát adta, érted, meg értem, hogy neked, meg nekem szabadságom legyen. Érted? Csak úgy lehet szabadságod, hogyha ezt elhiszed. Önmagát adta, érted? A szabadságnak ez az ára. Nem az az ára, hogy megpróbálok minden erőfeszítésemmel az Isten útján járni. Az a következmény. Az ára, a kegyelemnek az ára, a szabadságodnak az ára, az Krisztus keresztje. Minden könycsepp, minden vércsepp, ami ott kihullott, az érted hullott, megértem. Mindezeket tudva, mit kezdesz azzal a szabadsággal? Mit kezdesz az Istentől kapott szabadságoddal, hogyha tudod, hogy nem veszendő dolgokon, nem aranyon vagy ezüstön váltott meg téged a fogságból az Úristen, hanem az ő drága vérén. Az atyáinktól, ő első szüleinktől örökölt hiába való életmódunkból az ő vérével váltott meg bennünket. Krisztusnak a vérével. Mit kezdesz ezzel a szabadsággal? Mit kezdesz azzal, hogy ezt tudod? Hogy lesz ez számodra személyes? Csak úgy, hogyha tudatodtól eljut a szívedig. És ha nem elég tudni, hinni kell, hogy mindezt Krisztus értettette, hogy neked szabadságod legyen. Hogy akkor, amikor az ördög jön és támad és le akar kötözni, akkor azt mond, nem, mert az én Uram hatalmasabb Isten, és tudok rá nemet mondani. De ez csak úgy működik, hogyha személyesen átéled, ha személyes szabadításod van. A személyes szabadításhoz hozzátartozik egy nagyon fontos, és ez az utolsó gondolat, amivel befejezem, egy nagyon fontos dolog tartozik hozzá, a naponkénti szabadulás. Tudjátok, mit mond Jézus Péternek, amikor a tanítványok lábát megmossa? Péter azt mondja, az én lábamat nem mosod meg. Azt mondja, hogy ha nem moslak meg, semmi közöm hozzá, hozzád. Azt mondja, hogy ja, akkor ne csak a lábamat, mindenemet mosd meg. És azt mondja, hogy nem. Te már tiszta vagy, csak mindig azt kell megtisztítani, ami beszennyeződött. Csak onnan kell levenni a láncokat, ahova éppen ráakasztottát. Olyan jó volt hallani beszélgetésekben, hogy itt már sok olyan ember van, aki szabad, mert megtalálta az Úr Jézus szabadítójának. Hát őrizzétek meg, és naponként tisztítsátok meg magatokat ezektől a láncoktól, és maradjatok meg a szabadságban, mert az Isten szabadságra szabadított meg titeket. Nem akármilyen áron, nem veszendő dolgon, nem aranyon, ezüstön, nem azon a dolgokon, amit én nem vagyok hajlandó feláldozni, érte, hanem az ő egyetlen fiának, az ő drága vérén. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, az áldozatot. Köszönjük a drága vért, melyet kiontottál a Golgota keresztjén. És köszönjük, Urunk, hogy mindezt értünk tetted. Megdöbbentő számunkra, hogy ennyire fontosak vagyunk neked. Megdöbbentő, hogy te ennyire szeretsz minket. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk ezt a szabadságot megragadni. Szeretnénk ebben a szabadságban benne élni, és szeretnénk tőled erőt és segítséget kérni abban, hogy megmaradhassunk benned, veled együtt, minden körülmény között. Amen.